Folytatódik az Okosutas magazin, még egy picit hajózunk. Nagyjából a árazást, meg a borravaló kérdést átbeszéltük, a legfontosabb tanulság, illetve hát a legfontosabb megnézendő foglalás előtt ezeknek a végignézése, hogy a borravaló benne van, nincsen benne, milyen feltételekkel megy, meg nyilván az italcsomagok benne vannak, nincsenek benne, milyen feltételekkel, mik vannak benne, ezt mondjuk lezárhatjuk, viszont nagyjából elég sok céggel mentél már. Milyen érdekes vagy fő különbséget látsz a között, amit mondjuk egy AIDA, egy MSC, vagy egy Costa, én majd a Norwegian-nel tudok csatlakozni hozzá.
Hát nyilván attól függ, hogy például mekkorák a hajók, tehát vannak olyan cégek, amelyik kisebb hajókkal mennek, vannak egy nagyobbak, tehát a nagyobb hajó az nagyon sokszor több szolgáltatást jelent, tehát hogy mondjuk esetleg vízicsúszdáktól kezdve, vannak például a Karib-tengeren olyan társaságok, ahol mit tudom én, ilyen dodgemmel lehet, vagy ilyen, tehát egy csomó ilyen egyéb, meg színházi előadások, stb. Tehát hogy az a kérdés,
most már
milyen...
az is számít, hogy mikor a hajó. Volt egy ilyen, hát egy olyan 7-8 éve volt egy ilyen vízicsúszda, vagy ilyen akvapark forradalom, amikor már egyszerűen az újakra rá kellett tenni, mert olyan igény volt, és azokon egész komoly csúszdaparkok vannak. Ha ez valakinek fontos, korábbiakon meg csak medencék.
Így van, de vannak bizonyos társaságok, amelyiknél ez számít, tehát hogy eleve nagyobb hajókkal, és vannak ilyen exkluzívabb vagy kisebb hajókkal, amelyik ugye az új hajóik se túl nagyok, és azokon nyilván nincs ennyi minden.
Ezek jóval drágább.
Általában igen, tehát ez az érdekes, hogy általában sokszor kisebb hajó drágább, pedig kevesebb szolgáltatás van rajta, tehát ez is változik, viszont a kisebb hajók sok helyen tudnak megállni. Tehát ugye ez is fontos, hogy az útvonal miatt, mert a nagyobb hajóknál viszont egyre korlátozottabb, hogy hol tud kikötni, mert ugye neki kell nagy kikötő is, tehát hogy nem tud megállni egy csomó helyen. És hát ez a választás, ugye ott részben, ugye, hogy mi van benne az árba, ez is nagyon nagy különbség, tehát hogy alapból. Tehát lehet egy ilyen elég alap, tehát általában úgymond all-inclusive, de ugye ha szállodákhoz hasonlítjuk, tehát így ez az ultra all-inclusive-tól kezdve, az all-inclusive-ig, tehát így különböző szinteken van az, hogy milyen jellegű dolgok vannak a hajókon, és a másik, hogyha például gyerekkel utazik az ember, azért nagyon fontos, hogy mennyire gyerekbarát egy adott hajó, vagy tehát ebbe is azért elég nagy különbségek
van. Van olyan, ahonnan a gyerekek is vannak zárva, tehát azt én a P&O-nál láttam, hogy kimondottan csak felnőttek mehetnek, tehát azoknak, akiket idegesít mindenféle gyerekzsivaj, tehát vannak gyerekmentes hajók, illetve utak is.
Vannak olyanok is, meg vannak olyanok, hogy hajónak egy részéből ki vannak tiltva a gyerekek, tehát olyankor, ha az ember gyerekkel megy, akkor nyilván az...
Ez a Costánál, ugye? Mert most nem láttam.
Costánál igen, tehát ott vannak ilyen felnőtt része, tehát medencéknek egy része például csak felnőtt. És ott nem lehet a gyerekkel. Tehát ez alap esetben nem probléma, viszont ha ugye főidénybe megy az ember, amikor nagyon sok, tehát ilyen szünetekben, amikor rengeteg a gyerek, akkor viszont azért tud nagyon koncentrálódni a gyerek részlegen, tehát hogy túl sokan vannak, és akkor már nem feltétlenül, tehát inkább olyan hajót érdemes akkor választani, amelyikkel mondjuk az egészet lehet használni gyerekkel, és nem csak így be vannak szűkítve.
És figyelj, a hangulat mennyire más mondjuk egy német utasok által használt, mert említetted, hogy az AIDA meg a Mindshift, ugye német cégek, azok szinte ma nagy rész német utasokkal mennek, vagy mondjuk az amerikai cégek, Norwegian, mondjuk szerintem több, mint a fele amerikai volt, noha európai útról volt szó, az MSC meg egészen vegyes felvágottat láttam kor tekintetben, meg nemzetiség tekintetében is.
Nagyon függ az, hogy az időponttól is, hogy mikor megy az ember, tehát hogy amikor szünetek vannak, akkor azért általában más a összehasonlítás, tehát amikor ilyen tanítási időben megy egy hajó, vagy amikor akkor azért, és mondjuk nem főidény, tehát nem ilyen karácsony vagy ilyesmi, akkor azért tudnak olyan hajók lenni, ahol nagy részt ilyen nyugdíjasok vannak, és akkor sokkal nyugodtabb a légkör. Tehát akkor azért egy ilyen kellemesebb, nyugisabb légkör van, ha meg az ember ilyen a vakáció közepén, tehát ez körülbelül ugyanaz a jellemző egyébként, mint bárhová ez elmegy egy ilyen a tengerparti üdülésre, vagy valami, tehát hogy a főidény és a mellékidény között, tehát hogy a hajókon is lehet érezni, és pont a vendégkörnek a változása miatt, tehát egy teljesen más érzetet ad egy olyan a hajót, ahol mondjuk többnyire nyugdíjasok van, de ezek a nyugdíjasok azért nem ezt a kelet-európai nyugdíjasokat érdemes azért elgondolni, tehát ezek a nyugat-európai nyugdíjasok általában azért bulizósabb, meg aktívabb nyugdíjasok, de mégse azok, akik mondjuk mondjuk, akik mondjuk nem az a gyerekzsivaj, meg mit tudom, meg olyan nagy buli, meg ilyen kellemetlen helyzet, amikor már az embernek már túl sok lesz a buliból.
Oké, hát lesz majd még valamikor az év végén egy teljes adásunk, amikor még az alapoktól átnézzük a hajózás legfontosabb tudnivalóit, mert ez tényleg az a terület, ahol óriási különbségek lehetnek az árban. Most kiemeltük a két legfontosabbat, tehát a foglalásnál egyrészt mi van benne, másrészt azon, ahol foglalok, és a borra való kérdést nagyon el lehet csúszni, hogyha nem figyelünk. De majd ezt még részletesebben is néhány hónap múlva akkor ismét átnézzük, amikor majd egy teljes adást ennek szentelünk, és pontokba szedve végig mondjuk, hogy mire érdemes figyelni, aki mondjuk most először próbálná ki ezt a műfaját az utazásnak. Ami egyébként, itt mondta nekem adás előtt néhány érdekes adatot, hogy ez a messze a leggyorsabban fejlődő része a turizmusnak, hogy ilyen döbbenetes gyorsasággal nő, ugye?
Hát igen, ez a 90-es években indult igazániból ez a hajós turizmus, tehát ugye előtte ugye ilyen...
Volt.
Hát pici volt, tehát gyakorlatilag 70-es években ez majdnem összeomlott ez az iparág, mert ugye előtte, amikor elindultak a transatlanti repülőjáratok, tehát ugye előtte nagyon sokan utaztak hajóval, de ezek többnyire, tehát ugye ez a Titanic jellegű ilyen luxushajók, amelyek átmentek az óceánon, tehát akkor az volt a kvázi a nagyon sokaknak a nagy utazás, hogy átkeltek az Atlanti-óceánon hajóval. Majd amikor elindultak a repülőutak, akkor hirtelen gyakorlatilag összeomlott ez az iparág, és akkor találták ki valamikor így a 80-as években, hogy hát akkor ismét lehet lassan utazni, most nem kell gyorsan, meg nem kell, és akkor ilyen kényelmesen, és...
Minden nap máshol ébredünk, más
igen,
város
és akkor 90-es meg. Évek elején néztem ilyen statisztikákat, hogy akkor évente ilyen 3 millió utas utazott ezeken a hajókon, tehát így relatíve kevés, majd itt a Covid előttig ez elment ilyen 36-7 millió főig évente, ami gyakorlatilag egy 20 év alatt mondjuk egy több mint 10, tehát 12-szerezett tehát így az utasok száma, tehát mondjuk más ilyen utazási formában mondjuk nem volt ekkora boom, nyilván itt egy mondjuk egy nagyon alacsony bázisról indult, de ez egy nagyon-nagyon gyorsan növekvő iparág.
És most úgy tűnik, hogy a Covid leállás utára, amit ráadásul ugye egyik hajó volt az egyik első komoly gócpont, ami szintén adott egy komoly reputációs veszteséget ennek az iparágnak, de most a legfrissebb céges gyorsjelentésekből az látszott, hogy teljes visszapattanás van most már, és fejlődést látnak ők is a következő évekre. Izgalmas lesz látni, hogy így lesz.
Igen, nem látni, abszolút nem érezni most, hogy aggódnának az utasok, vagy bármilyen. Tehát, hogy elég gyorsan visszállt, sőt, amikor még voltak ezek a Covid korlátozások, tehát nekem az volt a tapasztalatom akkor is, hogy az emberek szeretett, hogy akik így szereti a hajóutat, az hajlandó volt bevállalni, még akkor is, amikor már megszüntették máshol a tesztelést, meg a mindenféle, tehát, hogy akkor tesztekkel, maszkokkal, stb., de még akkor is mentek hajóra, mert tehát így, tehát annyira erős, tehát van egy ilyen törzsközönség, aki nagyon szereti,
és ez egy ilyen
igen, és ezek növekvő törzsközönség, aki van. Tehát nagyon kevés embert ismerek, aki csak egyszer megpróbálta, és azt mondja, jó, akkor mert többször nem. Tehát ugye a legtöbben azért, akik egyszer belekóstol, az így akkor nehéz ezt megállni, akkor még egyszer, és akkor így egyre jobban kezdi érezni ennek a feelingjét, ennek a
hajósodásnak. Én is mindenkinek azt szoktam javasolni, hogy egyszer érdemes kipróbálni, aztán lehet, hogy a másik irányba dől. Én ismerek olyat, aki azt mondta, hogy hát jó volt, nem, de azért ez így nekem nem, ez nem az én műfajom. Hát ez tök egyéni. Na, hagyjunk még egy kis időt, mert hát így is nagyon kevés lesz. Ígértük mindenképpen ezt a kis bolgár tengerparti ajánlatot, még ezzel visszajövünk az utolsó pár percre, maradjatok velünk.